Sziasztok, ez itt a What the Film Podcast újabb adása. Én Bozó Antal vagyok, és ma itt van velem Fodor Fanni.
Sziasztok!
Szarka Roland.
Sziasztok!
És Szűcs Andra.
Sziasztok!
A mai adásunk pedig az előre beígért oszkáros adás lesz. Egy double feature-ben gondolkodtunk, és úgy is fogjuk felvenni. Szóval a második részét azt majd a következő nap fogjátok tudni meghallgatni. Az első részben pedig mielőtt, ugye vasárnap, lesz az idei Oscar-díjátadó, átbeszéljük az általunk látott filmeket, hogy melyikünknek melyik tetszett a legjobban. Kezdve először a kisebb filmekkel, amik ilyen kevesebb díjakra voltak jelölve. Elsőnek nézzük meg azokat a vizuális effekt filmeket, amik igazából csak egy-egy jelölést kaptak, semmi más nem volt. Ha jól tudom, rajtam kívül nem is láttátok ti ezeket.
Tiéd a színpad.
Oké, és szóval volt jelölve a Midnight Sky, a Netflixes éjféli égbolt George Clooney-val, a Disney-től a The One and Only Ivan, ugye a gorillás állatos film, ott az állatok CGI animációjára, illetve az azóta szintén Netflixre felkerült Love and Monsters. Sokat én nem szeretnék most ezekre elvinni, azt mondanám, hogy a Midnight Sky-nak nekem személy szerint nem tetszett az animációja. Szerintem az űrnek az animációját még a 2001 gyűrűdüsszéjában, meg a régi Star Wars-okban is jobban oldották meg ennél. És engem inkább kidobott a
filmből. Holap, semmi nem adottam meg jobban, mint az 2001 gyűrűdüsszéje, csak zárójában.
Amúgy ez is jogos, szóval lehet, hogy nem is azzal kéne összemérni.
Ja, és újabb zárólejem, úgyhogy én is láttam, de én kigapcsoltam 40 perc után, mert iszonyatosan untam.
Ja, igen, a filmről most nem is akartam annyit beszélni, de igen, a Midnight Sky az egyébként egy nagyon félrement film. Inkább a könyvet érdemes olvasni, mert szerintem sokkal jobb. És még a vizuális téren is egy kicsit alul marad. A One and Only Ivan-t azt én egyedül trailerben láttam, ott egyébként nekem hitelesnek tűntek az állatok animációi, de nem szeretnék hosszabban elemezni, mert nem láttam mozgásban hosszabban őket, úgyhogy tovább is lépnék, és azt mondanám, hogy ami nekem idén legjobban tetszett vizuális effektek téren, az a Love and Monsters volt. Magát a filmet is szerettem, szerintem egy aranyos és tök jól megcsinált young adult film, amelyikben okosan háttérben nyomták a szerelmi szállat, és inkább a főszereplő utazására koncentráltak, és nagyon hitelesen néznek ki benne a megkreált szörnyek. Nem úgy néz ki, hogy okay, ez most egy jól megcsinált animáció, hanem szépen beleolvad a környezetbe, és autentikusan hat, úgyhogy nem hinném, hogy ezt fogja megkapni, de én odaadnám neki. És én itt mennék akkor tovább, és átadnám Rolandnak a szót, mert van két olyan filmünk, ami vizuális és másik Oscar-díjakra is van jelölve. A Mulán és a Tenet. Roland.
A Mulánról nem szeretnék sok szót ejteni, mert aki már régebb óta hallgat minket, az tudja, hogy egyikünknek sem nagy kedvence. Ha jól tudom, az ötödik számozott részben a Tenetről és a Mulánról is hosszabban értekeztünk. Így a Mulánnál azt javasolnám, hogy aki kíváncsi a hosszabb véleményünkre, az tekerje vissza picit az archívunkban. A Tenetről viszont szeretnék hosszabban beszélni, mert először is kérhetnénk az Oscar Committee-t, hogy Christopher Nolan-t értékeljük végre. Mert botrányosnak tartom, hogy mindössze korábbi években 5 darab jelölésre méltatták ezt a zseniális embert, és hogy ezek közül egyet sem nyert meg. Ráadásul ugye elhangzott Tononál, hogy mi nem láttuk a többségét a vizuális jelölteknek, de nagyon húzni fogom a számot, ha nem a Tenet viszi ezt a kategóriát, mert én többször is láttam a Tenetet, nem titok, hogy többségünk szerette.
Akik megnézték, azok szerintem mind szerették.
Rosszul hangzik, de nem tudom, én igazából ilyen vegyes érzésekkel jöttem ki a moziból, tehát valahol egyébként nagyon tetszett, és nagyon csodáltam így ezt az egészet, hogy ez így lehetséges. Ugyanakkor meg annyira kellemetlen érzést keltett bennem ez a film, de szerintem így pont az volt a jó, hogy belőlem ilyen, ez az ilyen abszolút szélsőség uralkodott, és egyébként szerintem is megérdemelné, hogy díjazzák végre.
A vizuális és a látványdíjakat én mindenképpen odaadnám neki.
Igen.
Ha nem is mindkettő, de legalább az egyiket olyan jó lenne látni, én már akkor inkább a vizuálisat, de igazából még így is azt gondolom, hogy nincsen eléggé elismerve a Tenet, mert ellentétben azzal, hogy minden nagyobb filmes listán, akik nálunk jobban értenek hozzá, Nolan kevésbé kiemelkedő filmjei közé sorolják. Én nagyon szívesen gondolok vissza a Tenetre, és én több olyan nagy klasszikusa fölé is sorolom, amit sokkal régebb óta ismer el a szakma. Lehet, hogy elfogult is vagyok egy kicsit Nolannál, de én ezt a díjat nagyon szeretném a Tenetnél látni a gála végén.
Én is, mert akkor tényleg az lenne, hogy legalább ez a filmje is Nolannek valamilyen szinten el lett ismerve, és akkor nem lenne annyira negatív visszhangja a jövőben, mert sokkal többet érdemel ez a film annál, mint amit kapott. Szerintem egyszerűen csak Nolan mércével sokaknak csalódás volt. De az, hogy egyáltalán van olyan, hogy Nolan mérce, az már egy dolog.
Hát meg ez a tipikus igazából, hogy úgymond a rajongóknak, meg így a laikus nézőknek tetszett, de hogy a kritikusok meg azt mondták, hogy no extra.
Nyilván ez is visszás lenne, hogyha ezért kapna, akkor jönnének azok a hangok, hogy a korábbiakért miért nem, mert megérdemelte volna a Memento forgatókönyve, az Inception látva, és stb. Úgyhogy nem nagyon lesz igazságos döntés ez a baj. De szerintem kiállna.
Jó, hát most ez ugyanolyan, mint hogy a Leonardo DiCaprio sem Revenantért kapott igazából Oscar-díjat, hanem így az egész munkásságáért csak kellett egy film, amire úgy ráhúzzák, és akkor szerintem már így, nem tudom, jó, nyilván lesz, aki, hogy esetleg a Tenet is megkapja, pampogni fog, hogy miért nem ezért, miért nem azért, de ja, igazából szerintem tudva lévő, hogy akkor így az egész pakkot nézik, nem csak ezt az egy filmet. Legalábbis szerintem.
Ja, igen, szerintem is. És én akkor nem is tudok elmenni ezúttal sem, anélkül, hogy nem említem meg az Emma című filmet, amiről korábban már beszéltünk egy adásban, viszont most megint előkerülhet, mert jelölve van legjobb smink és legjobb jelmezdíjra. Így én ezek helyett a díjak helyett tudnék beszélni megint arról, hogy Anya Taylor-Joy mennyire zseniális színésznő, és mennyire jó volt ebben a filmben. És ha már előkerült az Emma, akkor igazán lehetett volna jelölni Oscarra is. Jó, nyilván túlzog, mert a film maga az nem volt ennyire kiemelkedő, de én kampányolnék mellette. Nem tudom, ki hogy van vele.
Én úgy vagyok, hogy meglepődtem, hogy ismét elhangzott Anya Taylor-Joy neve.
Én is sokkot kaptam konkrétan.
De egyébként be kell írni, hogy óriási évet ment a nő. A nem éppen filmes, de mindenképpen említésre méltó Queen's Gambit mellett még az Emmát is szerepeltették a Golden Globe jelöltjei között is, és itt is szerintem jel neki a taps mindenképpen, ha már elhangzottaniuk.
Igen. Úgyhogy ez itt egy Anya Taylor-Joy rajongói közösség is, úgyhogy szeretnénk látni az ő sikerét.
Igen, átveszem a szót az Eurovízió című Netflixes filmmel, ami a legjobb betétdalra van jelölve most idén az Oscaron, amit egyáltalán nem értek. Egyébként maga a film is értékelhetetlen. De hát jó, ez ilyen tipikus Will Ferrell, de hogy a Rachel McAdams hogy került az oldalára, azt így a mai napig egyébként nem tudtam feldolgozni. Így magában érdekes, mondom, a zene az egy picit fülbe mászó, de ilyen tipikus eurovíziós színvonal, szóval mint amikor a, nem is tudom, orosz asszonykórus tett a harmadik helyezetnek, körülbelül ilyen olyan színvonalat képzeljünk el, szóval én így nem értem.
De én ezt abszolút nem láttam ezt a filmet, ez direkt komikus, vagy amint ez egy paródia akart lenni?
Nem annyira paródia, mint inkább omázs, legalábbis a Will Ferrellnek az interjúja alapján. Ő a feleségével tényleg szokta nézni az Eurovíziós Dalfesztivált, és egyszerre röhög rajta, és egyszerre rajong azért, hogy ez így minden évben el szokott készülni Európában, és ezt emberek tényleg nézik, szóval...
Én csak szörnyűködöm rajta.
Igen. Hát igen, és így igazából ennek a keveréke van a filmben, tehát igen, nagyon parodisztikusak a számok, sőt, én azt is mondanám, hogyha egy jobb komikus, nem Will Ferrell, hanem mondjuk Andy Samberg csinált volna róla a filmet, olyasmi, mint a Popstar, akkor sokkal jobb lehetne ez a film is. Viszont azt az érzést, hogy milyen egy Eurovíziós dalfesztivál dalait nézni, az tényleg megteremti. Most kérdés,
azt a fájdalmat és szenvedést, az sugároz.
Igen, most kérdés, hogy erre kinek van szüksége igazából.
De ennek amit jó visszhangja volt Netflixen, nem? Mármint én ezt csak így a top listákban láttam, vagy ez csak a közönséget jellemzi?
Nagyon jó visszhangja volt. Meg a Will Ferrell az Amerikában egyébként nagyon népszerű. Tehát a Will Ferrellt azt nagyon szeretik Amerikában.
Ez baj.
Itt van. Igazából Rachel McAdams karaktere, már mint így az ő megjelenése így ebben az egész filmben, ugye az volt ilyen egész vitatott, hogy nem tudtak vele úgy annyira mit kezdeni. Meg hát tényleg az egész film, tehát így van ebben ilyen tök szürreális elemek, mint hogy ilyen koboldok, meg manók, meg ilyenek, és így hát...
Nekem egyébként nem is ez a problémám, hanem tényleg az, hogy ott vannak ezek az elemek, és ezek egy tehetségesebb, most számomra tehetségesebb, nyilván én, meg mi nem szeretjük Will Ferrellt, biztos, akik szereti, az lát benne valamit.
Tehát... Nekem nincsen vele bajom, csak ebben a filmben úgy valahogy nem jött át.
Igen, így kilóg az egészből. Minden másik szereplő működne, a Will Ferrell meg szerintem lehúzza a többieket magával.
Lehet, nem tudom, mondom, tehát én egy délutánon végignéztem, így úgy vagyok vele, hogy ezt a filmet így egyszer bőven elég volt látni az életben, azóta is egyébként még mindig eszembe jut a Will Ferrellnek a kusza, a fogsora, amikor így veszik fel pont ehhez a jelölt számhoz egyébként így a videóklippet, szóval nem borzasztó, de tényleg.
Egyébként annak a videóklipnek a dala, a bármilyen fájdalmas szerintem sokkal fülbemászóbb, mint a Húsavik, szóval inkább azt jelölhették volna akkor, ha már.
Egyébként igen, ha választani kéne, akkor egyébként igen. Ja. Na mire, szerintem ennyi elég is.
Igen, így is túlbeszéltünk erről a filmről, ez talán nem is érdemelt volna ennyit. Haladjunk tovább. Volt a The Five Bloods című Spike Lee film a Netflixen, ami magyarul az Öt bajtárs címen ment. Én meglepődtem egyébként, hogy ez a film csak a legjobb zenére van jelölve. Szóval tulajdonképpen én most én annyit szeretnék elmondani, hogy amikor én láttam, akkor én nem vártam annyit tőle, mert a trailerre az nagyon rosszul volt összeágva, de meglepődtem, hogy mennyire jó film volt. Nem annyira jó, mint a Spike Lee-nek a korábbi díjazott filmje is, a Black Klansman volt, de ez a film is szerintem nagyon érdekes oldaláról mutatja be a választott témáját, ez ugye a vietnámi háborúnak az utóhatásai, meg a veteránok, akik visszamennek most éppen még a háború alatt elrejtett aranyakat maguknak megszerezni, és a Spike Lee ugye szándékosan a vietnámi háborúban szolgált, aztán utána a történelemből úgy kb. Kiradírozott fekete katonáknak a szemszögéből mesél, és szerintem érdemes megnézni ezt a filmet is, most attól függetlenül, hogy nagyobb díjakra volt-e jelölve. Én pont nem emlékszem egyébként arra, hogy a zenéje az milyen volt, tehát bennem annyira nyomot nem hagyott, hogy Oscarra jelölték volna, de most akkor ennek az apropóján én ajánlottam. És akkor kezdjünk el átérni a picit több jelöléssel rendelkező filmekre. Az egyik ilyen volt a legjobb adaptált forgatókönyvre jelölt The White Tiger a Netflixről, a Fehér Tigris. Roland, beszélsz róla egy picit?
Ezt be kell vannom férfias, ezt a filmet nem néztem végig. De lett egy impressionom róla, ami nem feltétlenül pozitív. Ez is az oka annak, hogy nem fejeztem be. Nem ismerem az eredeti művet, mert ugye könyvadaptációról beszélünk, és ez a film úgy jött le, mintha egy kicsit próbálná imitálni és vegyíteni azokat a sikersztorikat hasonló témában, vagy hasonlóan prezentált filmeket az utóbbi évekből, aminek a mixe nem feltétlenül működik. Elmondom pontosabban, hogy mire gondolok. Ugye az alapsztorit szerintem összefoglalhatjuk úgy, hogy egy szegényebb, sőt egy kifejezetten szegény közösségből feltörő fiatal indiai srácnak a különböző illegális bizniszeken keresztül megszerzett gazdagságára vagy felemelkedéséről szól a film, amit ő retrospektív módon magyaráz el a jelenben. Szóval a jelenből tekint vissza az életeseményeire, és nem szeretem azt az összehasonlítgatást, főleg filmkritikáknál szoktam erre kiakadni, de most én is ezt fogom csinálni, mert nekem ez a film úgy jött le, mintha a Pi élete megoldásaival prezentálnának egy indiai nárkoszt. Akármilyen tiszteletlenül hangzik ez. És kicsit azt éreztem, hogy nem azt akarom mondani, hogy lopott, az sem, hogy pofátlanul merített, de pont annyira feltűnően, hogy zavarjon. Nem akarom megvádolni egyikkel sem, de visszaadta a vibe-ját azoknak a sztoriknak, amik sikeresek voltak, akár a drogbárókkal kapcsolatos sztorikkal, akár az utóbbi évek indiai főhőssel operáló filmjeivel, és nekem ez a film nem adott olyan extra élményt, hogy akár a végére érjek, vagy szívesen gondoljak vissza rá. Nem tartom extra alkotásnak, de tanult el, te végig láttad, szóval erősíts vagy száfolj meg.
Én végignéztem, és rossz érzésem nem volt igazából a filmmel kapcsolatban, de megint csak ott vagyok, hogy nem igazán értem, hogy miért ez lett kiemelve legjobb forgatókönyvre. Tehát érdekesnek találtam, de szerintem az érdekességét azt főleg ugye az adja, hogy tényleg, amit te is mondasz, ez egy ismert elemekből összerakott sztori, csak most Indiában helyezve egy indiai szereplővel. Az újdonságot a filmben a főszereplőnek a kezdeti hozzáállása jelenti, mert ugye egy olyan szereplőről van szó, aki Indiában nevelkedett fel, az ottani kasztrendszernek a része, és ezért a legfőbb ambíciója a film kezdetén az az, hogy ő legyen a legfőbb szolgáló, mert ugye ő nem is mer gondolkodni, meg nem is képes kezdetben gondolkodni a saját kasztrendszerén kívül, tehát hogy ő belőle ténylegesen lehet majd ennél is nagyobb valaki. És a film az ugye azon vezetett végig, hogy hogyan csalódik ebben a rendszerben, hogyan hagyja folyamatosan cserben őt, és végül ugye szép lassan a csúcsra tör, és ugye később azért eldurvul a történet, és lesznek benne szintén más filmekből átemelt, de komolyabb dolgok, cserbenhagyásos gázolás, aztán később gyilkosság is. Szintén nem olvastam a könyvet, amiből készült, nem tudom, hogy a könyv az jobb-e. Nekem ez a film egy ilyen egyszer nézős, akkor kikapcsoló, érdekes témákat, gondolatokat felvető, de abszolút nem kiemelkedő filmként maradt meg, úgyhogy én sem annyira értem, hogy miért lett Oscarra jelölve.
De a könyvről biztosan tudjuk, hogy fiktív. Nem tudom, mennyire vannak valós elemei.
Én úgy tudom, hogy a könyv az teljesen fiktív.
Ugye adaptált forgatókönyvre van jelölve, szóval mivel nem ismerjük az alapsztorit, az átiratot minősíteni se nagyon szeretném, elhisszük, nem tudok jobbat.
Igazából szerintem akkor erről ennyit tudunk mondani, egyikünknek se volt olyan kiemelkedő élmény. Ugyanolyannak annyira nem, hogy meg se nézte végül az egészet. Térünk rá a következő filmre, a News of the World, magyarul az elég fura a kapitány küldetése címet kapó...
ez a hivatalos címe.
Ez szerintem megint a szokásos volt, hogy ugye ugyanaz a rendező, aki a Philips kapitánynak, a magyar forgalmazók megnézték, és akkor ugyanúgy Philips kapitány, ugyanaz a rendező, ugyanúgy Tom Hanks, akkor legyen benne a kapitány a címben, és akkor ebből lett ez a kapitány küldetése magyar cím.
Ez az egyik legszállalmasabb dolog, amit a magyar film ritók csinálnak, de tényleg teljesen off-topic, de engem azzal lehet kikergetni a világból, amikor sikeres sorozatoknak a címeit így importálják egy teljesen másik műbe, hogy így nem tudom, a Modern Család egy ideig Rém Modern Család néven futott hivatalosan a Comedyn. Rém Rendes volt az eredeti, és a Rém Modern lett a Modern Családból, hogy jaj, hát ez is egy családról szóló szitkom, ugyebár, és még egy szereplő nosztozik is. Plusz a másik kedvenc példám az az, hogy minden kórházas sorozatban be tudják építeni valahogy a vészhelyzetet. De tényleg, hogy így a New Amsterdamból sikerült azt kihozni, hogy New Amsterdam vészhelyzet New Yorkban. Borzasztó.
Tudjátok, mi szokott még? A gyilkos szó az minden ilyen thrillerbe, meg horrorba, akkor is, hogyha nem B-kategóriás, valahogy a magyar filmeknél bekerül a gyilkos szó. Gyilkos szövődmény, gyilkos hajsza, gyilkos, nem tudom, mi minden gyilkos.
Meg az alcímezés se értem, hogy néha ilyen egyszavas filmcímeket úgy fordítanak le, hogy azt a szót tükörfordításban, és aztán egy teljes mondatnyi alcímet, amit a kutya se kért. És így nem értem, mi értelme van. Meg egyébként a legalja viszont a spoileres címek. Mármint a The Martian-ből a mentőexpedíció, az konkrétan egy spoiler a film kb. Másfél óra után történő eseményére. Szó nincsen arra, hogy megmentik a főhőst kb. Így tényleg másfél óráig a film közepén. Vagy az Alien-nél is szerintem simán spoileres, a 8. utas a halál, ami amúgy a legrosszabb filmfordítás ever.
Az ilyen alcímek azért is rosszak, mert hogyha például az Alien-nél, de például a Die Hard-nál is, amikor utána beszívják a filmfordítók, és lesz még belőle folytatás, és akkor ragaszkodniuk kell, vagy nem kell, de ragaszkodni akarnak ez az alcímhez. És akkor lett a még drágább az életed, legdrágább az életed. Az élet mindig drága.
Igen. Meg a halálos iramban is borzasztó, hogy halálos iramban, halálosabb iramban, halálos iram. Félelmetes. Konkrétan nem tudom megkülönböztetni a filmcímeket.
Jó, mondjuk ott az angolban is valami ilyesmi volt, hogy too fast, too furious.
Jó, igen, ott az angol is borzasztó, azt is meg kellett, igen. Jó, bocsi, off topic, eltereltem a témát.
Nagyon elvittük, de ez egy ilyen kikívánkozó rend volt. Szóval a News of the World, ami igazából egy magát westernnek hirdető film, szerintem annyira nem western, hanem egy olyan western settingben játszódó road movie, ugye a főszereplő talál egy német származású és indiánok által nevelt kislányt, és akkor őt akarja elvinni a szüleihez, és közben ugye a főszereplő az meg minden városba, ahol jár, felolvassa a híreket az újságokba azoknak az embereknek, akik nem költenek újságra, viszont itt meg szívesen összegyűlnek meghallgatni. Szóval egyrészt egy road movie, kicsit szentimentális, másrészt pedig üzenetet akar átadni a híreknek a fontosságáról a világban, tehát még a kezdeti állapotokban lévő amerikai társadalmakban is. Ugye a főszereplő az nagyon hisz a híreknek az erejében, és abban, hogy az emberek szeretnék hallani őket, és a valóságot a világukról tudni. El voltam igazából a filmmel, amikre itt most jelölve van, azok főleg inkább a látvány, operatőri munka, meg legjobb hang, tehát kiállításában magában a filmben. Ezek szerintem abszolút korrektek. Én örültem, hogy vizuális díjra ez nem volt jelölve, mert ahányszor CGI-t használtak a vadnyugat megteremtésére, az engem mindig kidobott a filmből, meg volt egy nagyon borzalmasan kinéző CGI homokvihar is benne. Szóval amiket jelöltek, azokat én korrektnek tartom. Igazából egyiket se adnám neki. Jelölve volt még a látványoperatőr és a hang mellett zenére is. Szerintem ez sem ennél volt a legjobb. Én úgy tudom, hogy egyébként nagyjából mindenki mellett elment ez a film. Tehát már az is kiemelkedő, hogy valahogy így bekerült az Oscarra, mint jelölt film. kicsit hasonlóan a White Tigerhöz úgy belesimult a Netflix közegbe. De azt hiszem, Ron, te is mondtad, hogy téged se foglalkoztatott egy pillanatra se.
Egy fél pillanatra, igen, amíg nem írtad le, hogy te se ajánlod, és akkor így elment a kedvem teljesen, mert addig se vonzott, csak egy ilyen minimális szikrát éreztem, hogy talán egyszer, ha nagyon adkozni fog, de hogy itt a listámra is levettem, szóval mondhatjuk, hogy nem.
Szóval szerintem ez egy abszolút kihagyható film volt, hogyha most a kisebb jelölt filmek közül választani kéne, akkor tehát egy News of the World, White Tiger, és a Five Bloods, Eurovision, akkor ezekből a Five Bloods az, amit én személy szerint leginkább ajánlani. Az Eurovíziost, azt igazából, hogyha szeretitek külföldi humorát, akkor mindenképpen hajrá, mert ez abszolút olyan, mint az összes többi külföldi film. Úgyhogy én ezekről ennyit beszélnék. Egy nagyon gyors kitekintő idejére megemlíteném az egyetlen általam látott legjobb idegen nyelvű filmjelöltet, az Another Roundot. Magyarul még egy kör mindenkinek, ami úgy egyszerre kb. Korrekt, és mégis rosszul hangzik. Szóval
az még úgy oké, szerintem.
Ez a legjobb idegen nyelvű filmre, és még a legjobb rendezőre is jelölve lett, a Thomas Vinterberg a filmnek a rendezője, ez egy dán film, és ugyanaz a rendező készítette még Mads Mikkelsennel annó a Vadászat című, szerintem elég jó filmet.
Nagyon kevés dolog rázott meg annyira, mint ez a film.
Igen, az nekem is egy emlékezetes filmélmény volt. Ez annyira nem jó, mint az, viszont a témájában, amit ki tud hozni belőle, azt itt is megteszi. Ugye a történet az az, hogy iskolai tanárok először ilyen kutatás címszó és alibi alatt elkezdik napi szinten emelni az alkoholfogyasztásukat, hogy ilyen 0,% most szinten tartják, 0,2, aztán utána 0,5%-os szinten tartják az alkoholfogyasztásukat, hogy elvileg egy ilyen disszertáció miatt megfigyeljék a hatásait magukon. Ugye ez mindegyikőjüknél különböző módon fejti ki a hatását. Először valamelyikőjük tényleg jobban teljesít, a Mads Mikkelsen tanára az jobban tanít, és vannak, akik meg már az elején elkezdenek az alkoholizmusba belecsúszni, aztán utána azt mutatja be a film, hogy szépen lassan hogyan megy tönkre mindannyiuknak az élete miatta, és hogyan kezdik el először tagadni maguk előtt, hogy ők elkezdtek alkoholistává válni, aztán hogyan próbálnak meg kilábalni belőle, melyikőjüknek sikerül, melyikőjüknek nem sikerül. Úgyhogy szintén egy elég nyomasztó film. Nem volt nekem annyira kellemes nézni, de örülök, hogy láttam. Szerintem ez fogja egyébként megnyerni az idei legjobb idegen nyelvű film Oscart, és ha már a legjobb rendezőre lehetett jelölni így idegen nyelvű filmként a Thomas Vinterberget, akkor én simán odaadtam volna a legjobb férfi főszereplő jelölést is Mads Mikkelsennek, mert amerikai filmekben nagyon-nagyon sablon szerepekbe használják, és sokkal többet érdemel, mert szerintem egy zseniális színész. És akkor én most átadnám a szót Fanninak, mert most eléggé elbeszéltük előle eddig a lehetőséget, és az animáció az mindig Fanninak szokott leginkább a terepe lenni. Úgyhogy a legjobb animációs rövidfilmekről és a legjobb filmjelöltekről Fanni fog beszélni nektek.
Köszönöm a szót. Hát igen, én eddig nem nagyon tudtam hozzászólni, mert nem láttam ezeket a filmeket. Viszont az animációs rövidfilm kategóriából egy kivételével mindegyiket láttam. Az első, amiről beszélnék, az a Burrow című rövidfilm, ami a Pixar rövidfilmes kezdeményezésének az egyik terméke. Erről a rövidfilmről azt gondolom, hogy iszonyúan aranyos. Nagyon tetszik az animációs stílusa, szerintem gyönyörű a képi világa, és maga az ötlet is eléggé fantáziadús. Nem mondanám, hogy ez egy ilyen világmegváltó rövid film lenne, mert igazából az üzenete az viszonylag egyszerű, de azt gondolom, hogy érdemes megnézni, mert tényleg nagyon aranyos, és talán ez az, amelyik animációs szempontból is a legprofibb megoldásokkal dolgozik. A másik, amit láttam, az a... és most ezt nem tudom, hogy kell kiejteni, mert szerintem ez franciául van.
Génie locale.
Oké. Génie
locale. Tessék, ha nem volt egyértelmű.
Köszönöm a segítséget. Szóval ez egy nagyon káoszos film. Ezt így tudnám legjobban összefoglalni. Igazából ez egy ilyen zavart lélekállapotot mutat be, úgyhogy végig szaladhatunk a főhősünkkel egy városon, meg találkozhatunk ismerősökkel, és a főhős folyamatosan elveszti úgymond így a fókuszt a való élettel. Nagyon érdekes technikával van megoldva, szerintem nagyon jól játszik azzal, hogy folyamatosan változtatja a formákat, a színeket, a zajokat, és igazán vissza tudja adni azt az érzést, amit szerintem az alkotók szerettek volna átadni. Ezt is mindenképpen ajánlom megtekintésre, ezt meg lehet nézni Vimeón. Igazából erről csak ennyit mondani.
Félmondatos beszúrás, de csak nekem az érzésem közben, mintha egy rajzolt jelenet lenne a Félem és Rázkatés lesz a gazban, volt teljesen.
Nagyon-nagyon olyan, igen.
Hát nagyon zavarodott.
Ilyen trip az az egész film.
Nem is igazán tudtam vele mit kezdeni egyébként. Szép volt animáció szempontjából, de úgy valahogy így elment mellett.
Én szerettem.
Én is egyébként. Nem gondolnám, hogy ez nyerné meg a kategóriát, de szerintem nagyon jó, hogy jelölték rá, mert megérdemli. Meg különleges is.
Azzal egyetértek, igen.
És a harmadik az If Anything Happens, I Love You című Netflixes rövid film, amiről, ha jól tudom, Roland is szeretne majd pár szót mesélni, de először gyorsan elmondom, hogy én mit gondoltam róla. Igazából ez a film, ez úgy kezdődött, hogy én azt gondoltam, hogy ez egy zseniális kis film lesz, mert az elején az van, hogy két szülő gyászol. És konkrétan úgy, hogy nem vagyok szülő, és jelen pillanatban belátható időn belül nem is szeretnék gyereket, mégis képes volt ez a film bennem megszülni azt az érzést, hogy szinte hiányoltam a gyerekemet, pedig nincs is. Szóval magával a stílussal, a zenével eszméletlenül jól át tudta adni a gyásznak az érzését, viszont aztán számomra elrontották. Nem is magával azzal, hogy ezt a témát vetette föl, most spoiler, de a gyerek azért halt meg, mert az iskolában volt egy iskolai lövöldözés, hanem maga a megoldása, hogy ezt az iskolai lövöldözést ábrázolták, szerintem nagyon-nagyon ócska volt, már bocsánat, mert hogy konkrétan a kép, amikor megtörténik a lövöldözés, az annyi, hogy egy iskolának a folyosója, és oda van, már bocsánat, de oda van b***va egy hatalmas nagy amerikai zászló így a folyosóra. És így tudjuk, hogy Amerikában vagyunk, nem kell így az arcunkba nyomni azt. És ez az egy vágókép nekem annyira elrontotta az egész üzenetet, mert szerintem ezt sokkal szebben is meg lehetett volna oldani, úgyhogy ez nem ilyen ócska megoldás lett volna. És nagyon sajnálom ezt, hogy ezt így csinálták, mert egyébként szerintem egy fontos téma lenne, bár egy kicsit szerintem már túl van tárgyalva. Úgyhogy én csalódtam benne sajnos, pedig szerintem egy nagyon jó ötlet lenne alapból. De Roland, te mit gondolsz?
Én azzal nem értek egyet, hogy túl van tárgyalva, mert szerintem kell erről beszélni, és ez egy nagyon jó formája lett volna arra, hogy lehessen róla úgy is beszélni, hogy egy kicsit, hát nem akarom azt a szót azt mondani, finomabban, de azért ez egy elegánsabb tárulása annak, mint amikor bedobjuk a social médiába, hogy ez a téma, ez kell, hogy szájról szájra forogjon. A vágóképpel teljesen egyetértek, semmi szükség nem volt az amerikai életérzésre, amit ott között írt az ászló, mert pontosan tudja mindenki, hogy hol járunk, és hogy ez nem éppen Svédországban történik. Az volt a legnagyobb bajom ezzel a filmmel, hogy erről a témáról abszolút nem így, és ilyen formában kellene beszélni szerintem, viszont ebben hibás szerintem a komiti is, mert azzal, hogy jelölték ezt a filmet egy ilyen kategóriát, ami szerintem kimondhatjuk, hogy ez egy zárt kategória, mert az animációs rövidfilm nagyjából úgy működik, hogy ahány filmet csinál a Pixar, plusz egy-két becsúszó emberke. Független projektje. Évek óta ez a tendencia. És az, hogy egy ilyen filmet beengednek ide, nem akarok tényleg vádaskodni, de 99%-ban kimerem mondani, hogy ez csak a PC miatt volt. Mert ez a film nem emelkedik ki a mezőnyből, viszont botrány lett volna abból, hogyha egy iskolai rövidfilmmel foglalkozó film nem kerül bele ebbe a rosterbe, és ez lehet, hogy visszás vélemény, de ezt merem vállalni. És azért sajnálom ezt, mert ezzel azt az üzenetet közvetítik, hogy ha egy nem kiemelkedő formájú megvalósításban, de fontos témáról beszélsz, az értékelve lesz, holott ezt a témát ezerszer igényesebben is fel lehetne dolgozni, és lenne is szükség is, meg igény is rá. Viszont így nem lesz, mert ez csúnya kifejezés, ez elég ennyi a sikerhez.
Igen, ezzel nagyon egyetértek.
Én igazából, tehát az jelölése maga az nekem szimpatikus, nem a témája miatt, hanem azért, mert ugyanúgy, mint a Shinji Loka esetében az animáció az nekem ebben is szimpatikus, tehát nekem különleges volt ez a nagyon minimalista képi világ, és amit Fandi is mondott, sokkal jobban működik egyébként az elején odáig, amíg nem történik meg az iskolai lövöldözés, de addig meg elég hatásos, tehát nem vitatnám el tőle ezeket. Tényleg egy kicsit olyan didaktikussá válik a végére, tehát ez tényleg így van. Nekem igazából kellemetlen beszélni róla, mert nem tudom különvenni sem ezt a kérdést magamban, hogy most amiatt van-e jelölve, valószínűleg amiatt van jelölve, mert hogy ezt a témát pedzegeti, vagy ténylegesen értéket láttak benne. Én az animációjában látnék értéket, meg igazából az üzenetében is, amíg nem válik kicsit nagyon szájbarágossá, szóval én azért örülök, hogy van.
Én határozottan kimerem mondani, hogy ha ez a kislány mondjuk autóban esetben halt volna meg, és ugyanúgy küldi el ezt az utolsó üzenetet, akkor ez a film nincsen itt jelölve.
Sajnos valószínű, igen. Viszont az animáció, meg ez a fajta történetmesés, ezt tényleg megérdemelni.
Abszolút is.
Igen, csak nekem ez egy akkora csalódás, mert szóval én azt gondolom, hogyha egy iskolai lövöldözésről készítünk filmet, nyilván fontos megmutatni azt, hogy ez mivel jár, és itt ez nagyon jól ki van fejezve, hogy az iskolai lövöldözés az milyen hatással van azokra, akik elvesztik a szeretteiket egy ilyen esetben. Viszont én azt gondolom, hogy egy ilyen témáról nem lehet csak úgy beszélni, hogy közben valamit ne is tanítanánk a gyerekeknek. Mert szerintem egy gyerek, aki ezt látja, az nem biztos, hogy olyan egyszerűen fog kötődni a szülők karakteréhez, hogy ők most gyászolnak. És ez a film nem ad plusz olyan üzenetet, ami mondjuk egy olyan gyereket, aki egy ilyen dolog megtételén gondolkodik, leállítana róla. Szerintem ez ahhoz kevés.
Egyetértek, és azt tudom hozni példának, ahogy a Pixar finomítja az üzeneteit, tehát mondjuk a Kokót, ha megnézheted egy gyerekkel, lehet, hogy nem fogja megérteni a felnőtt többsebb vonzatát, de elülteti annak a magját, hogy a halál igenis létezik, a halál az élet része, a halálról beszélni kell, mert körülvesz minket. És ezt gyerekként is lehet érzékelni. És itt jön be az, amit Fanny is mondott, hogyha ezt megnézheted egy gyerekkel, mondjuk eleve eléggé kitekert dolog az, hogy oktatnunk kell gyerekeknek, hogy az iskolai őrzés nem oké, de mindegy, ebben ne is menjünk bele. De ha valaki ezt gyerekként megnézi, egyrészt szerintem magát a gyászjelenetet, ami a legmeghatározóbb a filmben, se érzi át. Azután a történeteket pedig semmilyen szinten nem is érti meg. Rosszul van ez a film tálalva, vagy egy nagyon fontos üzenetet tálal rosszul, az a nagy bajom vele összefoglalva.
Igen. Ezzel teljes mértékben egyet tudok érteni. És szerintem lépjünk is tovább. Szóval még van egy film, amit még tegnap utolsó pillanatban meg tudtam nézni, mert YouTube-ra feltöltötték, ez a Yes People című kis rövid film. Igazából azt mondanám erről, hogy semmi különleges. Egy ilyen aranyos bepillantás különböző embereknek a mindennapi életébe, amit egyébként én szoktam szeretni, és egy ilyen különleges módon megoldva, hogy mindenki csak azt mondja az egész filmben, hogy yes. Nem gondolnám, hogy ez egy ilyen világ megváltó dolog. Én nekem tetszett a megoldása az animációnak, szerintem jók voltak a karakterdizájnok. Aranyos, nem mondom, hogy kötelező megnézni mindenkinek, de azt gondolom, hogy van helye itt a jelöltek között, és igazából akkor így ezzel le is zárnám a rövid filmes kategóriát.
Szerinted egyébként melyik fogja megnyerni?
Hát ez jó kérdés. Szerintem lehetséges, hogy a Bűró.
Akkor egyetértünk. Szerintem abba sikerült a legjobban eltállni a üzenet, meg az animáció, és az egésznek ugye a hangulata közötti egyensúlyt, úgyhogy én is mindenképpen azt mondanám. Rendben, akkor szerintem haladjunk tovább a legjobb animációs film jelöltjeire. Először átadnám a szót Rolandnak, aki a legkevésbé esélyes, de ugyanúgy nagyon jó animációs filmet, a Shaun a Bárányt látta, és egy picit most feldítettem.
Szóval, megpróbálom 40 percben összefoglalni, hogy mennyire zseniális a Shaun a Bárány. Rólam tudni kell, hogy nagyon elfogott rajongói vagyok a Wallace és Gromitnak, és ugye ebből a szériában nőtte ki magát a Shaun the Sheep, és nagyon nehéz lenne mutatni két zseniálisabb karaktert a filmtörténetben, mint Shaun. És az, hogy Shaun a Bárány már legalább 3 különböző tévésorozatot kapott, sőt még az egyik mellékszereplő Timi is, és az, hogy egy rövid film mellékszereplője kap egy saját sorozatot, és filmeket, és annak az egyik mellékszereplője is kap egy saját sorozatot, az már egy olyan szintű franchise építés, ami már kissé komikus, de nem tudnám ettől jobban imádni. És a Shaun the Sheep movie egyébként az első, még a sorozat is képes felülmúlni, és szerintem rettentően nagy minőséget képvisel a műfaján belül. A Farmageddon meg még nagyobb komédiafaktor rendelkezik, mint az első, és még szebben kibővíti a világot, és szerintem a Farmageddon egy majdnem hibátlan folytatás. Egyetlen hátültője annak, hogy most született meg az, hogy ilyen erős a mezőny. Mert ahogy Tonó is kissé gonoszan megegyezte, azért az Over the Moon-tól kicsit esélyesebb szerintem, de a Soul és az Onward DV-ben főleg úgy, hogy a Wolf Walkers egy ilyen erős rivális, nem fog szóhoz jutni, amit sajnálok, de mindenki, aki egy kicsit is szereti a Wallace és Gromitot, vagy a Shaun the Sheep-et, vagy önmagát, nézze meg. I'm done.
Rendben. Ez volt a Shaun the Sheep-nek a kampánybeszéde.
Elfogulatlan bírálata.
Reméljük az Oscar bizottság még időben hallotta a döntésének a megváltoztatásához, bár úgy tudom, pont tegnap zárták le a szavazásokat, úgyhogy túl későn vesszük fel ezt az adást. Pedig biztos nagy befolyásoló erővel lenne.
Honnan tudod, hogy a Roland nem mess e-mailezte konkrétan a committee-t, mielőtt ezt az adást megcsináltuk?
Nem, mintha tavaly nem jósoltam volna meg az animációs győztest, ugyebár összeáll a kép.
Három különböző név alatt Roland leszavaz. Rendben, és visszaadnám akkor Fanninak a szót a többi animációs film, az Over the Moon, az Onward, a Soul és a Wolfwalkers ismertetéséhez.
Köszönöm szépen. Szóval elsőként az Over the Moon-ról beszélnék egy picit. Igazából ez egy olyan film volt, ami ilyen hihetetlen nagy hatással nem volt rám, viszont azt gondolom, hogy maga az üzenete az rendkívül fontos, és szerintem nagyon jól volt feldolgozva. Ez a film is a gyászról szól, és a továbblépésről, és szerintem nagyon jól kihasználta a különböző filmes elemeket, animációs stílusokat, a színváltásokat, meg hát a fényviszonyok változását ez a film arra, hogy ezt az érzést jól ábrázolja. Maga a történet is aranyos. Én nem szeretem az éneklős filmeket, úgyhogy az igazából annyira nem tetszett, hogy ilyen nagyon sok éneklés volt benne, de mivel ez egy ilyen fajta gyerekfilm, ezért így szerintem elengedhetetlen volt. Vannak hibái, tehát nem egy tökéletes animációs film, de azt gondolom, hogy az üzenetet, amit át akar adni, azt a fiatalok számára hatásosan adja át, szerethetően adja át, és igazából tele volt tök jó filmes megoldásokkal, mármint így a képi világot tekintve, úgyhogy azt gondolom, hogy van helye itt, de én is azt gondolom, mint Roland, hogy egyébként nincs esélye ebben a mezőnyben. Talán ez a legkevésbé esélyes.
Nekem egyébként itt is, akkor ha már említettük a francia rövid filmnél is, nekem itt is olyan volt a képi világ, mintha egy picit ilyen drogos filmből lett volna kivéve, és nagyon jól illett hozzá, tehát nagyon kreatív látványvilága volt, és különleges.
Igen, abszolút. De szerintem így erről most így ennyit. Az Onwardról nem szeretnék nagyon beszélni, mert már igazából két adásban is említettük, és eléggé hosszan kifejtettük, hogy mindannyian imádtuk ezt a filmet. Egyébként így visszagondolva nagyon furcsa, hogy ebben az évben ennyi ilyen gyásszal foglalkozó film került be az animációs kategóriába, mert igazából az Onward is egy szülő elvesztéséről szól, vagy hát nyilván aztán még elég sok mindenről, de...
Nekem igazából ez annyi a problémám, hogy a Coco és a Kubo után nekem ebbe a témába animáció nem igazán tud többet nyújtani. De lehet, hogy én érzem rosszul, és akkor majd egyszer valami nagyon szívenül.
Én annyit szeretnék kiemelni csak az Onwardnál, hogy ugye nem csak nekem hihetetlen, hogy ezt a filmet amúgy nem is láttuk annyira régen, mert legalább 5 évnek érződik.
Igen.
Most kerestem vissza pont az archívumban, hogy a második részben beszéltünk az Onwardról.
Úristen!
Egyébként a Soulról pedig a 8., ha már itt vagyok, hogyha valakit érdekel a hosszabb kifejtésünk, de borzalmasan sok időnek tűnik, ami eltelt, pedig csak a bezártságból adódik, ebbe biztos vagyok, de... Most nem állítjuk össze az adást, és megkérdezi valaki tőlem, hogy mikor egy film az Onward ilyen 2 évvel korábbi dátumot mondok, mint a valóság.
Miért van egy évben jelölve a Soul az Onwarddal, amikor... Ja!
Igen, igen. Akkor, ha már említetted a Soult, akkor erről is én egy pár szót még mondanék, mert amikor beszéltünk róla adásban, akkor én még nem láttam. Én ezt most néztem meg, ezt a filmet, és eredetileg ilyen negatív érzésekkel indultam neki, mert nagyon nem tetszett az animációja magának a lélekvilágnak, meg az egész koncepciója sem, de ahogy végignéztem és eljutottam a film második feléig, akkor teljesen megváltozott róla a véleményem, mert van benne rengeteg olyan pillanat, ami szerintem iszonyú jól kifejezi azt, hogy mennyire jó néha élni. És van egy ilyen csúcsjelenet, vagy nem is tudom, minek nevezem, amikor a főszereplőnk zongorázik és visszagondol arra, hogy így milyen kalandokat élt át, meg így megváltozik így az egész hozzáállása az élettel kapcsolatban, és konkrétan elsírtam magam rajta. Annyira szép volt, úgyhogy fontos üzenetet akar átadni. Nekem nem mindig működik, de abszolút itt a helye, és abszolút jó, hogy ez a film megtörtént. Amit viszont nagyon kiemelnék, az a karakterdizájn, az emberek karakterdizájnja, mert végre egy olyan filmet sikerült készíteni, amiben ezek a 3D-s karakterek nem teljesen ugyanúgy néznek ki. Mert ez nekem nagyon szokta bökni az óromat, hogy igazából ugyanazokat a basic arc facial feature-öket használják újra, csak néha, nem tudom, zöld szeme van a csajnak, néha fekete haja, de egyébként ugyanúgy néznek ki. És itt viszont minden egyes karakternek egy nagyon különleges, nagyon személyes dizájnja volt, úgyhogy gratulálok a karakterdizájnolóknak. Ezt mindenképpen ki akartam emelni, mert szerintem ez egy nagyon erős pontja a filmnek. Nem tudom, esetleg ti még pár végszót szeretnétek mondani róla?
Én annyit, hogy örülök, hogy két Pixar film van idén jelölve, mert abban reménykedem, hogy kiütik egymást, és akkor nyerni fog a Wolfwalkers, amiről mindjárt beszélünk.
Szerintem a tematikus adásban elmondtunk mindent, amit gondoltam róla, szóval ilyen. Én továbbra is kedvelem azt a filmet, de nem értem a rettentő nagy hype-ot körülötte. Kicsit eltávolítom magam ettől a hatalmas, tökéletes az éstől, amit minden kritikus művel a szólal. Szerintem még az évelek kiemelkedőbb Pixar filmjének sem mondható, nem, hogy az utóbbi éveknek, szóval mindegy, nem szeretném elkézni.
Jó, hát akkor lépjünk tovább. Stílusosan utolsóként hagytunk Tonóval, cseppet sem azt mutatva, hogy ez a kedvencünk. A Wolfwalkers. Először is, ami a legszembetűnőbb talán, az, hogy mennyire gyönyörű. De tényleg nagyon különleges ez az animációs stílus, és az egész film végig úgy néz ki, mint egy gyerekkönyv, egy mesekönyv, és én ezt nagyon-nagyon díjazom, tényleg egy ilyen, nem is tudom, ajándék a szemnek végignézni, és hát emellett a sztoria is eléggé érdekes és aranyos. Igazából sokat tanít szerintem a gyerekek közötti barátságról, meg az előítéletekről, úgyhogy emiatt mindenképpen fontosnak tartom, és azt gondolom, hogy sztori alapján is megállja a helyét itt a jelöltek közt. És hát nem tudom, egyszerűen az egész hangulata, az egész vibe-ja olyan ennek a filmnek, hogy nem lehet nem szeretni. De már csak ha az ember ránéz a plakátjára is, az van benne azonnal, hogy úristen, de ezt muszáj megnéznem. És a körülöttem lévő embereknél is mindig ezt láttam, például anyukámmal nagyon sokszor szoktunk otthon animációs filmeket nézni, és amikor így mutogattam neki, hogy mik az opciók, akkor így nem tudom, 5-6 film közül azonnal a Wolfwalkers-re mutatott rá, úgyhogy semmiről semmit nem tudott, mert nem nagyon így követi aktívan ezeket a híreket, de ebből is látszik az, hogy egyszerűen magával ragad az egész. De Tonó, te is mesélj róla, mert tudom, hogy te is nagyon szereted.
Nekem is idén a nagy favoritom a Wolfwalkers. Alapból a Cartoon Cellon stúdiónak a munkásságát én nagyra tartom, és örülök, hogy végre legalább jelölés szinten elismerik. Amit kiemeltél, az animáció, kicsit ilyen, mint egy ilyen mesekönyv, az szerintem azért is nagyon jó, mert nem csak kinézetében gyönyörű, hanem tényleg funkciót is tölt be, mert tulajdonképpen egy ír népmesét kapunk a filmet látva, és tényleg egyszerre keveredik benne a gyermeki fantáziavilág, meg a kicsit komolyabb témák. Szerintem nagyon jól kezeli ezeket a dolgokat a film, a karakterei, azok mindennyik, ők a szívemhez nőtt a végére, még a főgonosz is, mert szerintem az utóbbi idők egyik legjobb villain karaktere volt megcsinálva benne, nagyon-nagyon tudtam szurkolni ellene, és minden egyes jelenetén ökölbe szorult a kezem. én tényleg nagyon-nagyon örülnék, hogyha ebben az évben nem a Pixar vinni el ezzel a dupla jelöléssel az egyikkel a filmet, már pedig valószínűleg a Soul fogja, de én ezt nagyon fogom bánni, hogyha így történik, mert a Wolfwalkers szerintem idén sokkal többet nyújtott, és ahogy azt beszéltük Rolanddal is, nagyon-nagyon fontos lenne, hogy ne csak a nagyon befutott, már mindenki által ismert Pixar stúdió vigye el minden évben az animációs díjat, hanem kapjanak szintén értéket, néha értékesebbet készítő stúdiók is.
Tegyük hozzá, hogy nem az Pixar érdemeit vitatjuk, mert a Pixar az égkövánnak a műfajnak, tehát tőlük nagyobb minőséget senki nem fog letenni az asztalra még jó ideig, de jó lenne motiválni a független készítőket és a kisebb stúdiókat is arra, hogy igenis van keresnivalójuk, és tudnak rivalizálni velük, mert sokszor az, hogy a Pixar már csak elvből is elviszi ezeket, vagy akár a Disney is lehet példa, az nem feltétlenül tesz jót a filmiparnak, főleg az animációs részlegnek szerintem.
Igen, abszolút. Hát utoljára beszéltük a Pókverzumon kívül, a Spider-Verse filmen kívül, a Ghibli film meg az Aardman volt egy évben, hogy nyert díjat, de úgy, hogy abban az évben éppen nem volt se Pixar, se Disney animációs film ellenük, és ez így szerintem nagyon nem fair, hogy csak olyankor van esélyük győzelemre.
Szerintem is a japán filmek abszolút nincsenek reprezentálva. Én a Kubónak is odaadtam volna annak idején.
Én a Missing Linknek is.
Hát, ezzel nem értek egyet a Toy Story miatt, de ezzel meg elfogult vagyok. De tényleg az a baj, hogy kicsit azt érzi az ember, hogy a Pixar a saját magas lécét, hogyha nem tudja megugrani, akkor is meg fogja kapni alanyi jogon, és ez az, ami káros szerintem. És nem kívánom azt, hogy ők most ne kapjanak díjakat a következő években, de ez most pont egy olyan év, amikor szerintem a Pixar magához képest alul teljesített, akármilyen kegyetlenül hangzik ez, főleg az én számból, mert mindenki tudja, hogy itt köztünk, hogy elég elfogott vagyok a Pixarral, és én is kémek vagyok tartani a Wolfwalkers-t egyébként, de már nem mondhatok róla mindent, amit én is akartam. Szóval egy ilyen évben szerintem a Wolfwalkers-nak odaadni, az egyrészt jogos is lenne, másrészt meg nagyon hasznos. Az Oscar-nak is, meg az animációs filmiparnak is. Hosszú távon.
Igen, úgyhogy Wolfwalkers-nak szurkolunk ezek szerint mindannyian idén.
Én a Sean-nak szurkolok, de ez magatok
jó,
nevében, jó?
Igen. Rendben. Szóval akkor voltak Pixar filmek, ezeket úgy is láttátok, nézzétek meg a Wolfwalkers-t és a Shaun-t is, meg az Over the Moon-t is egyébként, hogyha animációs filmre vágytok, mert egyébként azért az is aranyos. De tényleg, ahogy Fanny is mondta, valóban az a legkevésbé esélyes a győzelemre. Én lezárnám az adásnak ezt a részét, szerintem végigmentünk a kisebb jelölteken, és akkor most a következő részben rátérünk majd a színészi, rendezői és legjobb filmjelölt filmekre. Hallgassátok meg majd azt is, és akkor még jelentkezünk.